Szeretném, hogyha előre jönnétek. És szerintetek, felnőttek, nem baj-e az, hogy egy picit hosszabb lesz a gyermekisten tisztelet? Én azt gondolom, hogy az is tanulságos, különösen azért, mert hogy egy bibliai történetet szeretnék a gyerekekkel most megosztani. Sziasztok! Gyönyörű piros ruhád van. És ez a bibliai történet is majd kapcsolódik ahhoz, amit így az Isten tiszteleten szeretnék, vagy a felnőtteknek szóló mondandómban szeretnék mondani. Szóval én most egy bibliai történetet szeretnék nektek, hát úgymond elmesélni, jó? Ki az, aki szereti, hogyha mesélnek neki? Igen? Azt szerintem mindenki szereti, így van. Jó, elolvasom ezt a bibliai történetet. Szóljatok, ha nem tudtok figyelni, jó? Tehát ha valaki elakadt, akkor megismétlem, vagy valaki esetleg nem ért valamit. Ez egy néniről szól, aki beteg lett, és kereste a gyógyulás lehetőségét. Egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott, tehát hallotta, hogy Jézus ott van a környéken, Mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve hozzáért a ruhájához. Mert ezt mondta, ha csak a ruhájához is hozzáérek, meg fogok gyógyulni. És vérének forrása, folyása azonnal kiszáradt, és megérezte testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő árad ki belőle, megfordult a sokasságban, és mondta, kicsoda illette, kicsoda érintette az én ruhámat. Hol volt Jézus? Tömegben, sokasságban. Voltatok már nagy tömegben? Ugye tömeg lögdösi egymást, így van. Különösen gyerekeknek ijesztő ez, ugye? Bocsánat, most elolvasom még a történetet. És mondták neki a tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda érintett, ért hozzám? És körülnézett Jézus, hogy lássa, ki az, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve odament, és leborult Jézus előtt, és elmondott neki igazán mindent. Jézus pedig mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg bajodból. Mikor még beszélt, Szóval, miről szólt ez a történet? El tudja valaki mondani nekem? Mira? Hát úgy nagyjából várja, adjunk szót Mirának, most ő jelentkezett. Ki a főhős? Jézus, és még kivel találkozik? Hát egy bácsival, vagy egy nénivel? Nénivel, megvan. Tehát akkor egy néni. Néniről szól ez a történet. Tudjátok, ez a néni, ez nagyon sokáig beteg volt. Azt írja a Biblia, hogy 12 évig beteg volt. Igaz? És ez a néni vidám volt, vagy szomorú? Szomorú volt, mert ugye bárkihez ment, senki nem tudott rajta segíteni. És gyerekek, hogyha valaki sokszor kér valamit, és nem kapja meg, amit kér, akkor mit tanul ebből meg? Hát, hogy nem érdemes kérni, ugye? Hát én úgyse kapom meg. Ez gyerekeknél is így van egyébként. Ugye, ti kitől kértek? Anyukától leginkább, igaz? Apukától. Hogyha a szülő nem adja meg a gyereknek azt, amit kér, akkor a gyerek egy idő után nem fog kérni, igaz? Rájön arra, hogy hiába. Ez pici korban, ez nagyon mélyen beleivódik a gyerekekbe, de hát a felnőttekkel is így van. És ez igaz, hogy nem érdemes kérni? Mondjuk a jó Istentől nem érdemes kérni? Így. Biblia azt írja, hogy aki kér, az mind kap. Jó, ez az első, amit jegyezzünk meg. Próbáljuk elmondani most utánam, jó? Aki kér, mind kap. Nem bonyolult, ugye négy szó. Vagy négy, igen. Aki kér, mind kap. Na, szegény néni már-már azt gondolta, hogy nem érdemes kérni, amikor hallott Jézusról. Vajon mit hallhatott Jézusról? Így van. Így van. Pontosan. Bárkin segít Jézus? Rajtad is segít Jézus? Jó, helyes a válasz. Nem kell megijedni, csak kérdeztem. Pillanat, elmondom. Végig megyünk most a történeten, jó? És akkor elmondod a gondolatodat is. Szóval, viszont ez a néni, ez azt mondta, hogy én hátulról fogok oda settenkedni Jézushoz, és miért hátulról, és miért mondta azt, hogy csak megérintem a ruháját, hogy ne vegye észre, és miért nem akarta, hogy észrevegyék? Hát lehet, igen, nagyon jó gondolat, mondta a Lili, hogy lehet, hogy nem engedte volna meg, igen? Igen, tömegre még visszatérünk majd. Igen, tehát egyrészt azért nem ment oda nyíltan, és nem állt elé, és nem mondta azt, hogy kérlek, gyógyíts meg, mert ugye félt a visszautasítástól. Akit már sokszor visszautasítottak, az fél. Igen? Mira? Ja, csak így jelentkeztél. Oké, rendben. Szóval, meg ugye szégyelte magát. Hát azért neki egy komoly betegsége volt, ugye ez a bizonyos vérfolyás, nem akarta, hogy az emberek erről tudjanak. És ami nagyon érdekes, gyerekek, hogy amikor megérintette Jézust, hozzáért a ruhájához, mi történt? Mit érzett? De mit érzett? Egyrészt biztos nem érzett fájdalmat. Aki meggyógyul, mint egy ilyen áramütés, így végigborzong, és fellélegez, nem érzem magam rosszul, ugye? Meg azt mondja, hogy a tünetek is eltűntek, ugye? Így van, és úgy gondolta, hogy na hát akkor meg is történt, amiért jöttünk, akkor mehetünk is haza, igaz? Minél gyorsabban, minél láthatatlanabbul szeretett volna eltűnni. Így van. És ekkor Jézus megállt. Bizony. Mondod meg, hullámzik a tömeg. Én úgy képzelem el, amikor kicsi gyerek voltam, óviba vagy iskolába, ugye a gyerekeket az óvónéni vagy a tanítónéni mindig kéri, hogy gyerekek, álljatok egy sorba, vagy mindenki most maradjon csöndbe, könnyű így a tanároknak fegyelmezni? Nem, miért? Mert a gyerekek állandóan izegnek, mozognak, igaz? Egyik beszél, másik billeg, harmadik kurutyol, mondjad. Nem könnyű, így van, nem könnyű. Na most... Itt van egy tömeg, mindenki lögdösi, taszigálja egymást, vélemény nyilvánítanak, kiabálnak minden, és egyszerre csak Jézus megáll, és mindenki megtorpan vele együtt. Megáll a tömeg. Kicsit elcsöndesednek. Hát itt valami történt, igaz? Mi történhetett? Mi történhetett? Jézus azt mondja, hogy valaki hozzám ért. Egyből jönnek az okos tanítványok, mondják, hát mester, hát persze, egy ekkora tömegben mindenki hozzád ér, hát lögdöstük egymást. Azt mondja Jézus, hogy másképp ért hozzám. Mit tapasztalt Jézus? Hát itt van egy csomó ember, miért is voltak sokan ott? Pontosan, tehát Jézusra voltak kíváncsiak. Mindenki el akart jutni Jézushoz, mindenki kapni akart Jézustól valamit. És hozzá is értek sokan. De Jézus meg tudta különböztetni azt az érintést, ami a hit érintése.
Mit gondolt ez az asszony, amit a többiek nem? Miért nevezzük őt hívő embernek? Ő hogyan jött Jézushoz? Mit olvastam? Azt olvastam, elolvasom nektek még egyszer, és ezért érdemes egyébként a Bibliát olvasni, meg többször visszatérni rá. Azt mondja, hogy ha csak a ruháját is érintem, meg fogok gyógyulni. Figyeljétek meg a mondatot, nagyon érdekes. Nem azt mondta, mondjad? Így van, már egy kicsivel is, ő egy kicsiben is már nagyon bízott. Másrészt mit mondott? Hát lehet, hogy meg fogok gyógyulni, próbáljuk meg, talán sikerül. Ezt mondta? Nem, hanem mit jelent az, hogy meggyógyulok? Hogy lehetne ezt másképp? Bízott benne, igen. Igen, de ugye amikor azt mondom, hogy meggyógyulok, akkor ez biztos vagy bizonytalan? De, hát ha meggyógyulok, az azt jelenti, hogy tudom, ez biztos, 100%. Ugye? Meg fogok gyógyulni. Így van. Tehát így ment hozzá. A többiek meg nem Jézusra figyeltek igazából. És ami nagyon érdekes nekem ebben a történetben, hogy lehet olyan, hogy Jézus úgy is tudott gyógyítani, hogy nem kértek tőle gyógyítást. Hogy csak egyszerűen valaki hozzáért a ruhájához. Jézus úgy is tudott gyógyítani, hogy előtte nem is tudta, hogy ő gyógyítani fog. Lehet ilyen? Hát itt a történet, tehát a történet maga mondja. De ez miről szól? Gondoljátok meg, mond. Akkor elmondjuk együtt, jó? Mira, ha már itt a... Gyere ide! Vagy gyere! Gyere ide, a kedvemér! Mutatni akarok valamit. Na jó, hagyjuk. Ez a próbálkozás sikertelen volt. Szóval, ugye azt látjuk, hogy Jézus bárhol járt, mindenki valami jót kapott tőle. Ezt most mondok egy másik példát, ami nem biztos, hogy jó, de jól kifejezi, hogy milyen az ilyen ember. Gondoljátok meg, amikor valamelyik pici mondjuk megtalálja a mézes bödönt, összekeni az arcát mézzel, összekeni a kezét, aztán boldogan szalad a szüleihez, és érinti meg őket. Bárhol ér hozzá a szülei, az mindenki mézes lesz, igaz? Na hát ilyen volt Jézus is, csak ő jót adott, nem rosszat, de hogy bárhol járt Jézus, Jézusból áradt a gyógyítás, Jézusból áradt a jóság. És még csak elég volt így hozzáérni, anélkül, hogy tudott volna róla, már is valaki meggyógyult. Ugye? Nézzétek meg, hogy mi történt utána a történet szerint. Így olvasom a 33. vers. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve odament és leborult előtte, és elmondott neki mindent igazán. Mit mondott el ez az asszony? Elmondta a betegsége történetét, biztos. Igen, elmondta őszintén, hogy hát igen, én féltem, de most már elmondom, hogy igen, én értem hozzád. És megköszönte, nagyon jó, biztos, hogy megköszönte, igaz? Biztos, hogy nagyon boldog volt, és elmondta azt, hogy neki ez egy nagyon nagy tapasztalat. Most, ha jelentkeztél, akkor szólni is kell. Igen. Meghálálta. Hogyan lehet meghálálni? Hát például az, hogy szólt az embereknek, és elmondta azt, hogy emberek, én meggyógyultam, mert én idejöttem Jézushoz, és nem hiába jöttem ide, meggyógyított, igaz? Óriási dolog. És nagyon-nagyon boldog volt, Jézus pedig azt mondta, hogy a te hited megtartott téged. Tehát te biztos voltál abban, hogy meggyógyítalak, ezért én tényleg meg tudtalak gyógyítani. A többiek, azok nem voltak biztos benne, hogy aki kér, az mind kap. Mindenki. Nem csak egyesek, mindenki. Jó? Hát ez volt a kis történetünk, nagyon szépen köszönöm. És miről szól ez az egész? Bízunk az Istenben. Meg hogy az Isten együttérző, ugye? az együttérzésről. Köszönöm, nagyon fegyelmezettek voltatok, köszönöm szépen a hozzászólásokat. És ez egy nagyon jó kis történet. Számotokra felnőttek, miről szól ez a történet? Miközben ezen gondolkodtok, legyetek kedvesek Józsué 22. fejezeténél kinyitni a Szentírást. Szerintem ismeritek ezt a történetet, amiről most fogok beszélni. Józsué 22. fejezet. Valahonnan ismerős lesz többeknek ez a történet. Szóval, miről szól ez a gyógyítási történet, Márk evangélium 5. fejezetében olvasható történet számotokra? Mi minden tanúságot hordoz? Sok orvostól sokat szenvedett, és itt, ugye, és nem gyógyult meg. Tehát ha nem Jézusnál keresi a megoldást, akkor így van, így van. Meg az együttérzésről, meg az igazi hitről szól, igaz? Meg magáról Jézusról, tehát méltó az Isten, hogy dicsérjük és hálát adjunk, mert hogy az Isten maga a szeretet forrása, és árad belőle a gyógyítás, és még akár önkéntelenül is gyógyít. Tudjátok, nekem van egy titkos vágyam, hogy az Isten tisztelet azért, és lehet, hogy majd előbb-utóbb erről is szó esik itt az Isten tiszteleten, az végül is nem egy tudástágítás, hogy itt kiáll valaki a mikrofonhoz, és akkor ilyen bölcseket mond, hanem igazából az lenne a célja az Isten tiszteletnek, hogy imádjuk az Istent. Ez az asszony leborult Jézus előtt, és imádta. Ja, lehet, hogy neki kicsit érzelmileg egy túlságosan gazdag szó ez, hogy imádni. Ugye, mi európaiak azért kicsit ilyen visszafogottan kezeljük ezt az imádat kérdését, de valahol az én fejemben legalábbis az van, hogy az egy csodálatos dolog, hogy együtt tudjuk dicsőíteni az Istent, és együtt tudunk hálát adni neki, és elmondjuk, hogy tényleg nekünk ő mit jelent, vagy hogyan segített rajtunk. És gyakorlatilag ez arról szól, hogy a lélek betölt bennünket. Megkértem a következő negyed év szolgálattevőit, például Balázs László jön a második szombaton, hogy mindenki legyen kedves a Szentlélekről, az imádságról beszélni a következő negyed évben. Tehát az a tervem, nem biztos, mondtam, hogy ez nem kötelező, de ugye az egyes szolgálattevőknek ezt mondtam, és ezt kértem, hogy legyen egy tematikus negyed évünk, tehát hogy valahogy egymáshoz kapcsolódjanak az ige hirdetések, és hát és kifejezetten ez lenne a téma, a Szentlélek. Csak ezt azért mondom el, hogy tudjátok, hogy azért készül a következő negyedévi szombatiskola. Jó, most pedig Józsué 22. fejezetéből szeretnék egy rövidebb részt kiemelni, ugye ez volt a szombatiskolánk témája is, 22-12-t, ismeritek a történetet, most nem fogom részletezni, ugye ez a 2,5 törzsnek az oltár állítása, és azért gondoltam, hogy erről szeretnék prédikálni, mert ebben a témában már benne vagyunk. Tehát erről beszélgetünk délelőtt, nem egy olyan téma lesz most, amire most váltani kell, hogy délelőtt valamiről beszélgetünk, és most egy teljesen másik témánk lesz, hanem majd érzékelitek, hogy hát kérdezek is éppen azért, mert már benne vagytok ebbe a gondolatmenetbe. Tehát így olvasom a 22. fejezet 12. versét. Amint meghallották Izrael fiai, egybegyűlt Izrael fiainak egész gyülekezete Silóban, hogy hadakozni induljanak fel ellenük, mármint a 2,5 törzs ellen. Aztán a 16. verstől olvasom az igét. Így szól az Úrnak egész gyülekezete, mondja a küldöttség vezetője, Fineás. Micsoda vétek ez, amellyel vétkeztetek Izraelnek Istene ellen, hogy immár elfordultatok az Úrtól, építvén magatoknak oltárt, hogy pártot üssetek immár az Úr ellen. Avagy kevése nekünk a Bál Peor miatt való hamisságunk, amiből még ki se tisztultunk, még minden mai napig, és amiért csapás lett az Úrnak gyülekezetén. És ti elfordultatok immár az Úrtól. Pedig ha ti pártot fogtok ütni ma az Úr ellen, holnap majd Izraelnek egész gyülekezetére haragszik meg. Ha pedig tisztátalannak tetszik előttetek a ti örökségeteknek földje, úgy jöjjetek át az Úr örökségének földjére, ahol ott áll az Úr sátora, és legyetek örökösökké mi közöttünk. De az Úr ellen ne üssetek pártot, és ellenünk se üssetek pártot, építvén magatoknak oltárt, az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán kívül. Avagy nem Ákán az Ére fia vétkezett a nagy vétekkel az Istennek szentelt dolgok ellen, mégis az Izraelnek egész gyülekezete ellen lett harag. És az a férfiú nem egymaga halt meg az ő bűneiért. Jó? Gyakorlatilag idáig szerettem volna elolvasni. Foglalkoztatok most ezzel az igével. Hogy képzelitek el, milyen hangvételben hangzott el ez a vádbeszéd? Csendesen, nyugodtan, türelmesen. Nyugodt, határozott. Volt neki érzelmi töltete? Miért volt neki? Mondjátok hangosabban? Fel voltak háborodva. Hát fel vagy háborodva, akkor minél csöndesebb vagy, annál vészjóslóbb az, amit mondasz. Tehát lehet, hogy csöndes volt, de azért az úgy. Igen, aztán még mit? Józsi? Hát, igen, volt jelentősége, háború lesz, vagy nem, igen. Bea? Hát nagyon érintettek voltak, és ugye mondták a félelmeiket, hogy már megint Bápeor lesz, már megint egy Ákánféle lázadás lesz. Tehát ugye érezhető volt benne, hogy hú, itt nekik ez nagyon nem mindegy, hogy miről van szó. Hadd kérdezzem meg, hogy nem tudom, hogy nektek a szombatiskolai beszélgetés miről szólt, már hogy a konyhai csoportnak itt bent. Azért eljutottunk egy-két nagyon érdekes megállapításra, de hadd kérdezzem meg most így, hogy volt-e pozitív üzenete ennek a mondandónak? Tehát milyen pozitívumokat tudnánk kiemelni ebből, ami most itt elhangzott, amit felolvastam. Igen, tehát azért volt benne egy hívás, hogy gyertek vissza. Aggódtak az egységért, igen. Az Úr ügyért aggódtak, tehát azért nem a saját követségükben, nem a saját nevükben szóltak, igen. Igen, de na, ez nagyon jó. Azért is tényleg jó, hogy így együtt hozzuk össze, mert ez egy jó gondolat. Igen, tehát, hogy áldozatra készek voltak, és felajánlották, hogy akár gyertek vissza, a földet újraosztjuk, vagy ti is részt kaptok belőle. Igen, így van. Egyáltalán jöttek és kommunikáltak, ugye? Tehát nem a hadsereg érkezett meg, hanem a küldöttség. Azért ez már egy pozitív része volt a dolognak, és meghallgatták a választ. Tehát az is jó volt, hogy azért annyira nem voltak még begurulva, méregbe gurulva, hogy ne hallják a választ. Ugye nagyon sokszor úgy van, hogy amikor már a félelmeink eluralkodtak rajtunk, akkor bezárul a fülünk, és bármit tehet a másik, mi már azt halljuk bele a válaszába is, amitől mi félünk. Tehát ugye ez egy eléggé jellemző dolog. És egyébként a mi csoportunkban felmerült ez a gondolat, hogy volt-e jelentősége annak, hogy Fineás volt a küldöttség vezetője. Sokat mondóan bólogattok, de miért volt? Igen, Enikő? Pontosan. Így van. Tehát nagyon, nagyon komolyan üzenet jellege volt már maga a személy is, hogy ő jelent meg. Ez így sokat mondó volt, pontosan. Ezt ők is érezték, hogy nem akárkit küldtek ide, magyarul, hogy nem akármilyen érzékeny a kérdés. És milyen tanulságokat szűrtetek le, vagy szűrhetünk le ebből, kommunikációra vonatkozóan, ami ugye az utolsó kérdés is volt a szombatiskolában. Ti milyen tanúságokat szűrtetek le? Biztos? Jó. Majd erről beszéljünk. Igen? De jó szándék volt, ugye? Mit is mondanak? A pokolba vezető út, ez mivel van? Kik vezetett? Nagyon jó a jó szándék, de nem teljesen elég, igaz? Tehát, hogy ez így azért nem. Amikor ugye ezt olvasom, hogy micsoda vétek ez, amellyel vétkeztetek, igazuk volt? Bocsánat, feltételezés volt, de már ténynek vették, nem? Már tényként kezeltek. Tehát az első tanúság, ne felejtsd el be, amit szeretném mondani, az első tanúság az, hogy ne feltételezésekre építsünk. Igaz? És ugye, ha az nagyon-nagyon megalapozottnak tűnik, de hát akkor is érdemes ellenőrizni, hogy vajon jól gondolom-e? És ugye, ehhez kell egyfajta gondolati, vagy egy ilyen gondolatbeli fegyelmezettség, hogy azt tudjam mondani, hogy adjunk már egy esélyt a másiknak, hogy esetleg valami más magyarázata van a dolgoknak, mint amit én feltételezek be. Ez nagyon jó, tehát átláthatóvá tették magukat, ugye? Így van, így van. Szeretném, ha kinyitnátok a Szentírást Ézsaiás könyve 29. fejezeténél, Ézsaiás 29.15-21. Csak két igét szeretnék olvasni, ami egy másik tanúságnak lenne a gondolata, és szeretném, hogyha ti szűrnétek le, ugye a történet kapcsán, tehát ez a láttatós vagy tetszetős oltárállítás történetének a kapcsán, ti miket szűrtök le ebből a két ézsaiási igéből? Tehát Ézsaiás 29.15 és 21-et szeretném elolvasni. Megvan, megtaláltátok? Jó. Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik sötétségben szoktak cselekedni, mondván, ki lát minket és ki ismer minket. 21. vers, kik az embert elítélik egy szóért, és tört vetnek annak, aki őket a kapuban megfedi, és elrejtik csalárdul az igazat. Jó, ez mondjuk ez szélsőséges dolog, tehát nem mindenben vonatkoztatható erre a helyzetre, de van-e olyan eleme ezeknek az igéknek, amik azért vonatkoztathatóak erre a szituációra? Egy, az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat. Ugye, valahol, hogyha imádkozunk, mielőtt elindulunk küldöttségbe, meg az Úr vezet, akkor nem a saját félelmeink dominálnak, és nem azok lebegnek a szemünk előtt, igaz? A másik, hogy az embert elítélik egy szóért. Hát ez is egy érdekes helyzet, ugye? Tehát van egy részletinformációm, és abból én kreálok egy egészet. Mindig az jut eszembe, amikor talál egy aranyos evolúciós régész egy csontszilánkot, egy mondjuk 2x2 centis csontszilánkot, és ennek alapján elképzeli az ősembert. Csontvázastól, fizimiskástól, mindenestől. És azt mondja, hogy hát ez egyértelmű, nem? Hát így tudunk gondolkodni. Hagy meséljek el erről egy másik történetet, és közben lapozunk vissza Józsué 22-höz. Egy Rosenberg nevű erőszakmentes módszert hirdető pszichológus könyvében olvastam ezt, és ő írta le a saját tapasztalatát, hogy ült a metrón, New Yorki metró, jó tömött metró, és ott volt egy férfi 3 gyerekkel. A férfi meretten ült és nézett a semmibe, és ott volt a 3 kis gyereke, és ezek randalíroztak, kiabáltak, veszekedtek, szaladgáltak a metróba, és hogy reagáltak szerintetek a metrón ülők? mély megbotránkozással. Ugye volt, aki szemmel verte a férfit, volt, aki cicegni akart, vagy cicegett, meg úgy jelezte, hogy ez neki nem tetszik. De hogy az egész metró közönsége bevonódott ebbe a helyzetbe, és mindenki, mint a csoport, a jelenlévő csoport jelezni akarta, hogy csinálj már valamit a gyerekeiddel, mert azok zavarnak bennünket. És akkor ez a Rosenberg leírja azt, hogy hát ő is bevonódott, és ő is elképzelte, hogy milyen apa az ilyen, és mondta magába, és egyszerre csak rájött arra, hogy bocsánat, de ellenőrizni kéne az információt, meg van egy képünk arról, hogy mi történik, de mi van a háttérben. És odaült az apa mellé, és megkérdezte, hogy ne haragudjon, uram, mi az oka annak, hogy nem fegyelmezi a gyerekeit? Hát ez már egy kérdés volt, ugye? Legalább kommunikál, ezt beszéltük mi is a szombatiskolai csoportban, hogy az már egy óriási lépés, ha legalább kérdezünk meg, hajlandóak vagyunk meghallgatni a másikat. És a férfi ránézett, és teljes nyugalommal azt mondta, most jöttünk a kórházból, a feleségem elhunyt. A gyerekek és én is végignéztük azt, hogy éppen meghal. És most nem tudom, hogy mi lesz. Ez volt a háttér. Teljesen más magyarázatot kap ugyanaz a jelenség? Persze. Ugyanaz, de teljesen másképp értékeljük, nem? Mindjárt akkor az együttérzés kezd el dominálni. Ja, hát itt akkor, itt egy tragédia van, és ahhoz képest elég jelentéktelen dolog, hogy szaladgálnak a gyerekek a metrón. Tehát ezért nagyon fontos, hogy ellenőrizzük a bejövő információt, még ha egyébként ezzel kapcsolatos élményeink vannak is, meg sérelmeink is, mint ahogy nekik is voltak, de azért nem árt ellenőrizni, hogy mégis mi a valóság. Aztán ugye van két fülünk és egy szájunk, ez sem baj, feltétlenül, hogy előbb kérdezzünk és utána alkossunk véleményt. Meg ami nagyon-nagyon jellemző, ugye, hogy sokszor minősítünk. Tehát magyarul címkézzük az embereket. Nem azt mondjuk, hogy ez az ember nem fegyelmezi a gyerekeit, hanem ez egy rossz szülő. Pont. Pedig, ami történik, az egy cselekedet. Nem látjuk az ember egész életét, nem látjuk a háttértörténetet, és nem látunk még nagyon sok mindent, ami arra az emberre egyébként igaz lenne, igaz? Tehát hihetetlenül hajlamosak vagyunk arra, hogy úgymond ítélkezzünk, tehát az egész embert azonosítsuk azzal az egy részlettel, amit mi érzékelünk belőle, mondván, hogy én már jó emberismerő vagyok, és már láttam sok ilyet, úgyhogy ez biztos, hogy az. De hát nem vagyok jó emberismerő, mert én egy ember vagyok, és nem látok a szívekbe, igaz? Tehát úgy tűnik, hogy most szerintem van, aki, vagy lehet, hogy na, az én előítéleteim is előjöttek. Szóval elképzelhető, hogy gondoltok olyanra, hogy hát ezek ismert dolgok, és lehet, hogy ismert dolgok, meg lehet, hogy nem újdonság, de nálunk a szombatiskolai csoport az így kezdődött, és ez egy nagyon jó gondolat volt, hogy rendben, megismerünk igazságokat, találkozunk igazságokkal a szombatiskolán, ez egy dolog, de egy elég fontos dolog lenne az, hogy ne arról beszéljünk a szombatiskolában, hogy milyen igazságokat tanultunk, mint egy iskolában, hanem hogy a héten mindazokból, amit itt leírva látunk, mit sikerült megvalósítanunk. Mi az, amiben nekünk fejlődnünk kell? Mi az, ami ránk vonatkozik ebből? Mi a gyakorlat? Ugye? Ezért írja Ellen White, ez egy nagyon jó gondolat, és most egy új negyedéves szombatiskola van, hogy az előző hét vasárnapjáig fejezd be a tanulmányozást. Ne csütörtökön, meg pénteken. Előző hét vasárnapjáig. Ami mit jelent? Az, hogy most megkaptuk a szombatiskolát, most kezdjük el tanulmányozni. Hogy legyen egy hét előnyünk. És utána, amikor megvan a szombatiskola tanulmányozása, akkor ezt arra használjuk föl, hogy vonjuk le a tanulságokat, az István pont ezt kérdezte tőlünk egyébként, hogy mi az az egy mozzanat, amit kiemelnénk ebből az egészből, vagy mi az, ami bennünket érint, és amivel nekünk feladatunk van. És arra figyeljünk, hogy a héten ezt Hogyan tudjuk alkalmazni? Azért imádkozzunk, hogy Isten hozzon bennünket olyan helyzetekbe, amikor azzal találkozunk, amiről tanulunk, és akkor nem arról fogunk beszélni, hogy általában az embereknek mi a jó, meg általában mit mond a Biblia, hanem azt mondjuk, hogy figyeljetek, hát én nem is gondoltam, hogy bepöccenek akkor, amikor valaki elkezd velem vádaskodni. És nekem az a küzdelmem, ez mondjuk nem példa, hanem valóságosan ez a küzdelmem, hogyha valaki ilyen magas hangnemben elkezd velem beszélni, akkor én automatikusan, vagy hát ha nem figyelek, akkor automatikusan én is onnan kezdem a vitát, ugye? És hát ez csak följebb tud menni egyre felfokozottabb érzelmekig. Tehát ez egy óriási dolog, ha valaki nyugodtan meg tud hallgatni egy vádaskodást, és nyugodtan tud rá válaszolni, szelíden. Tehát teljesen másképp folytatódik a történet, ugye pont itt ezt látjuk, ezért nem lett háború, mert hogy türelmetlen volt. Aztán a következő tanúsághoz én szeretnék egy kérdést feltenni nektek. Miről szólt a múlt heti prédikáció? Hát nyilván azokra vonatkozik, akik itt voltak. Mi volt a témája? Önzésünk? Általában a prédikációknak... Általában érintjük ezt a kérdést. Miről szólt a múlt heti prédikáció? Én is hallgattam, úgyhogy van róla fogalmam. Mi volt a témája? Ugye annyit készül egy előadó szegény, akkor igen. Erika? Igen. Pontosan, ugye a Laodíceával kapcsolatban mondta azt, hogy nem ismered önmagad. Én tudom, hogy ki vagy, de te nem tudod. Igen, Stella? Így van. Köszönöm. Na, szóval ez is jó lenne, hogy időnként magunkat emlékeztetjük erre, hogy miről szólt. És bizony ebből, ezzel kapcsolatban szeretném a következő tanúságot levonni, hogy nem ismerjük magunkat. Tehát sokszor úgy gondoljuk, hogy ó, hát ezeket a dolgokat látjuk, kommunikálni tudunk, minden, mindig jönnek meglepetések, nem? És az a jó egyébként, ha jönnek, mert az Isten újabb és újabb területeket tár föl, úgy, mint Józsué és hadserege előtt volt egy meghódítandó Kánoán, előttünk meg van a meghódítandó saját magunk. Igaz? Amit újra és újra az Isten felajánl, hogy na, tessék, akkor lehet új területeket elfoglalni. Meg, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye, mondjuk én azt mondom magamról, hogy én nem vagyok elfogult. Én jöttem tárgyilagosan, elmondom, hogy én mit érzek, és hát ez az igazság. Ugye hányszor mondjuk, hogy én csak az igazságot mondom? Persze kinek az igazságát? Hát a saját magamét. Igaz? És erre van egy nagyon egyszerű próba. Helyezkedjél annak az embernek a védőügyvédje szerepébe. És mielőtt kinyitnád a szádat, hogy elmondd a te igazságodat, próbáld elmondani az ő igazságát. Hogy ő, ha tényleg védeni akarnád, akkor milyen érveket sorakoztatnál fel, amellett, amit ő cselekedett, vagy mellette. Tehát mondjuk ott van ez a metrós férfi. És mielőtt már véleményt alkotnék, hogy ez egy rossz szülő, próbáljam elképzelni, de lehet-e olyan szituáció, amiben indokolt ez a viselkedés. És mi az a szituáció? És nagyon érdekes, hogy ha erre ráállítom az agyam, akkor már jobban meg fogom hallani, ha tényleg van valami mentsége annak az embernek. Míg ha a saját igazságomat pörgetem, hát akkor nem fogom meghallani. Már csak azért sem, mert nehogy már ne nekem legyen igazam. Hát akkor még inkább a saját igazságomra koncentrálok, és nem arra az emberre. Tehát ugye, például ebben az esetben, mik lehettek annak a két és fél törzsnek a szükségletei? Most próbáljuk elképzelni. Mit éreztek ők, ami miatt ők indokoltnak látták azt, hogy azt a látható, díszes, magas oltárt megépítsék? Mit éreztek? Igen? Így van, így van, így van. Milyen célból építették azt az oltárt? Kinek akartak ezzel üzenni? De kinek akartak üzenni, személy szerint? Ha beleolvasunk itt az igében, akkor azt olvassuk a 22-24-ben, hát nem inkább amiatt való féltünkben cselekedtük ezt, hogy így gondolkodtunk, ma holnap így szólhatnak a ti fiaitok. Az ő fiaiknak szólt. A mi fiainkhoz, mondván, mi közünk van nektek az Úrhoz, az Úrhoz, Izrael Istenéhez. Tehát ez egy üzenet volt a jövő generációjának, de nem a saját utódaiknak, hanem annak a félnek, annak a fél utódainak. Tehát azért ez egy nagyon fontos dolog volt, és ők hogyan érezhették magukat ott abban a közegben, ahol voltak? Hát, jó, tessék? Elszigetelten, pontosan, így van. Tehát ott azért a törzsek egymás között még eleinte leginkább tartották a kapcsolatot, de ők meg beültették magukat az ammoniták, moábiták, meg edomiták közé, hát ez egy nem biztos, hogy a legjobb szomszédság volt nekik. Így van, így van. Tehát gyakorlatilag vágytak elfogadásra, kapcsolódásra, és hogyha próbálom a másik érzéseit megérteni, ugye ezért jó, amikor egy beszélgetés van, bocsánat, ez nem az én gondolatom, tehát ez a Rosenberg magyarázza így ebben a erőszakmentességről szóló könyvében, hogy próbáljam nevén nevezni a másik érzelmeit, hogy te most egyedül érzed magad, és ezért tetted ezt, vagy teszed ezt. Te most vágysz arra, hogy mi is kifejezzük azt, hogy ti hozzánk tartoztok. Ugye? Tehát, hogy van benned egy hiányérzet, egy szükséglet, valami. És amikor rábólint, hogy igen, igen, én ezt érzem, akkor már egyrészt saját érzéseihez is tudod kapcsolódni, meg hát a két ember kapcsolódott ugye egymáshoz. Szeretném, ha Ézsaiás könyve 11. fejezeténél kinyitnátok a Szentírást. Ézsaiás 11. fejezeténél. Hát és nagyon jól ismert ige ez, de ez is a Szentlélekről szól. Ugye van egy szituáció, és mi saját félelmeink, pillanatnyi érzéseink és állapotaink, pillanatnyi lelki teljesítő képességünk alapján szoktunk reagálni. És nagyon nem mindegy, hogy valaki a Szentlélek befolyása alatt van, vagy pedig a saját érzelmei befolyása alatt van. Tehát a kettő az nem ugyanaz. És mit olvasunk Jézusról? Ézsaiás 11. És származik egy vesszőszál isai törzsökéből, gyökereiből egy világszál nevekedik, akin az Úr lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemei látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szája veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlen. Ugye? Tehát magyarul, hogy a lélek mire vezeti? Arra vezeti, hogy Istent helyesen mutassa be. Isten ismerete. És mi az Isten célja? Mindenkor helyreállítani, megtisztítani, megszabadítani, igaz? Tehát ha ez a gondolat van bennem, akkor elképzelhető, hogy a Szentlélek munkálkodik benne. És tanácsnak lelke. Úgy tanácsolni a másikat, hogy az értse is, hogy én mit szeretnék mondani. Ugye? És hát bölcsességnek lelke, hogy tényleg a Jóisten gondolkodásával összhangban a másik érdekeit, a másik hosszú távú érdekeit nézzem. És ugye gyakorlatilag ez egy olyan dolog, hogy a gyerektörténetben kiemeltem azt, hogy Jézus körülnézett. Jézus körülnézett. Ott volt egy szituáció, tömeg, sok ember, rengeteg hatás, ugye mindenki mondta a maga véleményét, meg képviselte a maga érdekeit, és Jézus hajlandó volt megállni. Hát ez is egy művészet, nem? Amikor benne vagyunk egy forgatag, megállni, és körbenézni. Van olyan harcművészet, ahol azt mondják, hogy az első dolog az, hogy körbenéz, mert amikor benne vagy egy szituációban beszűkülsz, ráfókuszálsz, és benne is tudsz maradni ugye a szituációban. Amikor az ember fizikailag is körülnéz, akkor egy picit tágítja maga érzékelő képességét is, tehát ez kihat. És ugye ezt tette Jézus, és egyből észrevett dolgokat, amiket ugye a többiek nem. És szeretnék most egy egész gyakorlati példát javasolni. Miért mondtam el ezt az egészet? Ugye arról beszéltem, hogy a szombatiskola az a mi megváltozásunkért van, és arra kell fókuszálni, nem az igazságok ismeretének halmozása a cél, hanem az, hogy mi magunk megváltozunk, akár egy dologban is. És gondoljátok meg, jön a karácsony. Sokunk fog a rokonaival találkozni, igaz? Biztos kerültetek már olyan helyzetbe, és elképzelhető, hogy még fogtok is ilyen helyzetbe kerülni, amikor ugye ott van az ünnep okozta feszültség, készülünk, csomagolunk, karácsonyfát díszítünk, ki mit csinál, főz, takarít. Ugye általában ez nem a legnyugodtabb időszak a legtöbb ember számára, nem? Feszültség van. A legtöbb családi veszekedés ilyenkor történik. Na de végre eljött a pillanat, ajándék átadás, vacsora. Jó, rendesen bevacsorázunk. Vérünk elköszön az agyunktól, és távozik a gyomorban. És ezek a legjobb kísértésre szóló pillanatok. És beülünk a családi körbe, egész nap feszültség volt, végre lazítunk, na nem kell gondolkodni, jót is kajáltunk, és valaki bedobja a családi problémát, úgy a közösbe. És teljesen váratlanul ér. És mondjuk elkezdenek valakit kibeszélni. Előfordul. De persze az igazságot mondják, tehát félreértés ne essék, csak a szintiszta igazságot. És ott vagy abban a szituációban, hú, össze kell szedned a képességeidet. Érzékeled, hogy ez nem az, amiről mondjuk szó volt a szombatiskolán, tehát valahogy ez helyzetbe kéne lenni, de váratlanul ér. Lehet készülni ilyen helyzetekre? Persze, hogy lehet. Például én a magam részéről én megfogalmazok magam számára is kérdéseket, hogyha van egy ilyen helyzet, mondjuk van egy ilyen szócsöve a családnak, vagy aki szeret így magához ragadni a szót, és mondja, lehengerelve mindenkit, és a saját véleményét ráerőltetve a többiekre, és akkor megállítani kérdésekkel. Ami nem durva, nyilván nem akarunk karácsonykor családi veszekedést, de azt se akarjuk, hogy bevonódjunk ebbe az egész helyzetbe, és próbáljuk őt is segíteni arra, hogy hát igen, ne csak a saját igazságára figyeljen. Például ilyen kérdések. Szerinted, ha az az ember, akiről szó van, itt lenne, mivel védekezne? Hogy ez olyan kérdés, amivel finoman jelzem, hogy nincs itt. Tehát ez nem teljesen korrekt, hogy beszélünk a háta mögött. Vagy akkor az eddigi mondandódat hogy mondanád el, hogyha ő itt lenne? Ugye eleve a kérdések, ugye Jónás könyvében is az Isten kérdezett, eleve a kérdések abban segítenek, hogy megállítsuk a másikat, mert ha kérdést teszek fel, akkor a másik kénytelen gondolkodni, vagy legalábbis van esély rá. Vagy látom, tüske van benned vele szemben, beszéltél már vele személyesen? Ugye Máté 18. Kénytelen gondolkodni. Vagy mit gondolsz? Én, aki tisztelem azt az embert, akiről te most mondtál bizonyos minősítéseket, tehát a személyét minősítetted, és nem a tettét. Szerinted én, nekem mi jut erről eszembe? Ugye ez a mi jut erről eszembe, vagy milyen gondolataim támadtak, ez is egy olyan, hogy kénytelen gondolkodni, hogy na milyenek is, tehát magába kénytelen választ adni. És sokszor ezek egy picit így megtorpantják az embert. És ugye nagyon érdekes dolog, és szeretném így befejezésképpen ezt így megfogalmazni, hogy miért beszél a Biblia kommunikációról, miért van ez a Józsué története benne a Bibliában, illetve ez konkrétan ez a szituáció, és miért esik erről szó? Én azt gondolom, de szerintem ez így benne is van az egész Biblia gondolkodásában, hogy Isten tanít bennünket az ítéletre. Mi nem csak abban a pozícióban helyezkedünk el, hogy bennünket ítélnek, hanem az Isten azt mondja, hogy na nézzük meg, hogy te, amikor a bírói szerepbe kerülsz, mert mondjuk megkérdezik a véleményed, mert mondjuk véleményt kell valamiről alkotni, akkor hogyan viselkedsz? Te vajon tudsz-e tényleg olyan méltányosan ítélni, mint ahogy te szeretnéd, hogy veled foglalkozzon az Isten? És ezen gondolkodjunk el, ezt mondja az ige, hogy amilyen mértékkel mérsz, olyannal mérnek néked. Vagy más szóval, ahogy te ítélkezel mások felett, úgy fognak ítélkezni feletted. A Jóisten adja meg, hogy ez az ítélkezés kegyelmes legyen. Amen.
Most énekeljük el a 95-ös ének 1-3. Verséig imádság előtt.
Imádkozzunk. Drága szerető Istenünk, nagyon szépen megköszönjük neked, hogy te a kereszten bár ítéltél, de az ítéletet saját magad viselted el. Hálásak vagyunk Istenünk, hogy te azt látod bennünk, hogy mivé válhatunk, azt látod Istenünk, hogy milyen törékenyek vagyunk, és köszönjük Istenünk, hogy Te irgalommal, gyöngétséggel foglalkozol velünk, és add, hogy mi is megtanuljuk ezt. Istenünk, add meg, hogy ez a szombatiskolai tanulmány és ez a fejezet a mi életünkben gyakorlati valósággá váljon, és úgy tudjunk egymáshoz viszonyulni, ahogy itt olvassuk. Jézus nevében könyörögtünk. Amen. Jób könyve 29. fejezet. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveg gyanánt volt az én ítéletem. A vaknak szeme voltam, a sántának lába. A szűkölködőnek én atyuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Az álnoknak zápfogait pedig kitördeltem, és fogai közül a prédát kiütöttem. Thank you.